Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Magyarországon május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekeket.
Ilyenkor központi szerepbe kerülnek a gyermekek, egy nap dedikáltan róluk szól. A gyermekek átérezhetik azt, hogy ők értékesek, fontosak.
Május 31-ig a Magyar Lovasterápia Szövetség is támogatható az UTP adományozási programján keresztül.
Ugye a lovasterápiának az a különlegessége, hogy itt a páciensek jönnek ki a lovardákba, és itt egy természetközeli helyzetbe kerülnek.
Bár a legtöbb szülő próbálja korlátozni a képernyőidőt, az NMHH felmérése szerint ez már óvodáskorban sem igazán sikerül.
Minden 10 gyermek közül egy más saját készüléke rendelkezik, illetőleg 10 gyermek közül 9 rendszeresen használ digitális eszközöket.
Egy friss kutatás a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutat rá.
Minél inkább feljebb megyünk ezen a képzeletbeli társadalmi hierarchián, annál inkább kerülnek előtérbe az úgynevezett funkcionális használati módok, tehát amikor valaki valamilyen ügy elintézésére valamilyen módon a saját képességei kiterjesztésére használja a telefont.
Magyarországon május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekeket. A jeles nap összehozza a családokat, minőségi együtt töltött időre ad lehetőséget. A gyerekek még inkább megérezhetik, mennyire fontosak, ami önbizalmukra, személyiségfejlődésükre is pozitív hatással van. Mindenről Engler Ágnessel, a Kopp Mária Intézet Nevelés-Tudományi Kutatóközpontjának vezetőjével beszélgettem.
A gyermek napot először Törökországban ünnepelték meg 1920-ban, majd később az ENSZ 1954-ben nyilvánította ki azt a szendéket, hogy egy napot nemzetközi gyermeknappá avanzsáljanak, és az országok szabadon megválaszthatták ezt a napot, hogy mikor essen. Hogyha végignézzük egyébként az országokat, azt látjuk, hogy szinte az egész évet lefedi, hogy hol, mikor ünneplik ezt meg, de azért a legtöbb országnak a választása június 1-ére esett. Magyarország viszont valószínűleg abból a megfontolásból, hogy a család egész együtt tudjon ünnepelni, úgy gondolta, hogy május utolsó vasárnapjára teszi ezt a jeles napot, és akkor így a szülők és a gyerekek együtt élvezhetik ezt a közösen eltöltött napot. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy Magyarország megelőzte már a nemzetközi meggondolásokat ilyen szempontból, hiszen azt tudjuk, hogy az egészen az 1900-as évek elején már látjuk azt, hogy ünnepelték a gyerekeket, sőt a 30-as évektől kezdve egy egész hetet szántak arra, hogy a gyermekeket központban állítsák, és akkor az ENSZ rendelet után állt be ez a bizonyos május utolsó vasárnapja, mint gyermeknap hazánkban is.
Én azt tapasztalom, hogy ez valóban egy jeles nap így a magyar családok életében. Mennyire tudja ezt megerősíteni?
Abszolút mértékben a gyermekeknek a megünneplése, én úgy gondolom, hogy több szempontból is fontos. Egyfelől ilyenkor központi szerepbe kerülnek a gyermekek, egy nap dedikáltan róluk szól, világszerte is mondhatjuk úgy, hogy ez egy globális ünnep, még ha más-más napokra is esik ennek a megemlítése, de az adott társadalomban is mindenképpen így a gyermekek átérezhetik azt, hogy ők értékesek, fontosak, akár a szűkebb, akár a tágabb környezetükben odafigyelnek rájuk, és nem csupán a társadalomnak a legkisebbjeiket jelentik, hanem megbecsültek és értékesek mások számára. Illetve én úgy gondolom, hogy főleg már a nagyobb gyermekek átérezhetik annak a jelentőségét is, hogy ők a gyermekek a jövő társadalmát jelentik, és ez, mint a jövő letéteményeseinek az érzése, akár az önértékelésükre, az önbecsülésükre is jó hatással lehet. Illetve ha a másik oldalról nézzük, tehát hogyha nem ilyen társadalmi perspektívából, hanem a családi körben figyeljük meg ennek a napnak a jelentőségét, akkor pedig mindenképpen erősítheti a családi kapcsolatokat, hiszen ez a nap az együttlétről szól, a közös tevékenységekről, és ez egymás felé fordíthatja a családtagoknak a figyelmét, és ez a nap nem úgy telik el, mint egy megszokott hétköznap, vagy akár egy megszokott hétvége, hanem annál sokkal színesebb programokkal, kisebb ajándékokkal, és hát remélhetőleg az online világon kívüli családi együttlétet jelent, ami feltölti a családtagokat, és később is szívesen emlékezhetnek vissza erre a napra, de tudnak profitálni a szürke hétköznapokban és ezekből a közös élményekből.
Hogyan változott egyébként a gyermek szerepe a magyar családokban? Erősebb-e, vagy kicsit háttérbe szorult esetleg a sok munka, vagy az online világ miatt? Mi a tapasztalat?
Én úgy gondolom, hogy a szülők többsége egyetértene velem abban, hogy ebben a rohanó világban bizony egyre nehezebb odaszánni az időnket és a figyelmünket az emberi kapcsolatainkra, és ebben benne van a gyermekekkel közösen töltött idő, a rájuk fordított figyelem. És ha bár a gyermeknap kapcsán egy konkrét napról beszélünk az év folyamán, azonban tudjuk azt, hogy nem csak egy nap az évnek egy adott napján kell kitüntetett figyelmet szentelni a gyermekek részére, hanem minden egyes nap érdemes odafigyelni rájuk, törődni velük, és mindenképpen beszélgetni, hiszen bármilyennyire nehéz és furcsa is kimondani, de a gyerekek csak átmenetileg vendégeskednek a családokban. Ugyanakkor itt kapnak meg mindent, ami a későbbi életüket meghatározza is. Ezért a fizikai ellátásuk, az iskolai oktatásuk mellett nagyon fontos az, hogy az érzelmi tankjukat fel tudjuk tölteni, tudjuk erősíteni az önbizalmukat, tudjuk figyelni a lelki életüknek az alakulását, segíteni azt, és elengedhetetlen az, hogy ez csak is kizárólag a rendszeres beszélgetésekkel együtt töltött idővel lehetséges. De mint mondtam, nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon sok mindenről kell egyszerre gondoskodni, és ez bizony egy nehezítő tényező, de azért ne felejtsük el azt sem, hogy a családi mintáinkat visszük tovább. Tehát amennyit adunk magunkból a gyermekeinknek, azt már lényegében az unokáinknak is adjuk, hiszen a gyermekeink saját gyermekeik nevelésében hasonlóképpen fognak eljárni, mint ahogy mi tesszük velük.
Engler Ágnest, a Kopmária Intézet Neveléstudományi Kutatóközpontjának vezetőjét hallották.
Családi hét.
Május 31-ig a Magyar Lovasterápia Szövetség is támogatható az OTP Bank adományozási programján keresztül. A kampány során legalább 20 millió forintot szeretnének összegyűjteni azért, hogy minél több sérüléssel élő gyermek is fiatal vehessen részt lovasterápiás fejlesztő foglalkozásokon. Az alapítvány ügyvezető alelnökét, Bozoli Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát kérdeztem.
A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 1997-ben alakult meg, sok-sok lelkes szakember segítségével, és hát akkor azt a célt tűztük ki, hogy legyen egy olyan szervezet Magyarországon, ami képviseli a lovasterápiának az ügyét, hogy induljon el hazánkban a szakemberképzés, hogy legyen egy olyan központ, ahol ez valóban elkezd működni, hogy segítsük azokat a családokat, akik sérült, fogyatékos vagy egyéb más problémával élő gyereket nevelnek. Úgyhogy mindezek a célok ösztönöztek bennünket a szervezet megalakítására, ami most már jövőre 30 éve fog működni. Hát az eltelt 30 év az eseményekben gazdag volt, szerveztünk nemzetközi konferenciákat, megalapítottuk a képzéseinket, végezzük a lovasterápiás tevékenységet, úgyhogy azt gondolom, hogy nem unatkoztunk az elmúlt időszakban.
Mi a titka a lovasterápiának? Mi a sikerének a titka?
Hát azt hiszem, hogy maga a ló. Ugye a lóval együtt dolgozva a páciensek egy olyan szituációba, helyzetbe kerülnek, ami egyébként viszonylag speciális, ha lehet ezt mondani. Ugyanis a legtöbb terápia az rendelőkben, egészségügyi intézményekben, vagy akár pedagógiai intézményekben zajlik. Ugye a lovasterápiának az a különlegessége, hogy itt a páciensek jönnek ki a lovardákba, és itt egy természetközeli helyzetbe kerülnek. Ez az egyik dolog, ami azt gondolom, hogy napjainkban nagyon fontos. A másik pedig az az összetett hatás együttes, amit egyébként a lovak tudnak biztosítani a páciensek számára, kezdve azzal a mozgás impulzusokkal, amiket a páciensek átélhetnek, amikor a hátukon ülnek, egészen a szociális kontaktusokon vagy a kommunikáción keresztül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kettő együtt nagyon-nagyon fontos.
Hogyan érhető el a lovasterápia? Kírja a családorvos receptre?
Hát az országban ugye különböző helyeken más-más módon működik. Nagyon sokszor alapítványok, egyesületek nyújtják ezt a szolgáltatást. Vannak olyan helyek, ahol magánszemélyek. Az elvi lehetősége megvan annak, hogy a NEAK támogassa ezt a tevékenységet, de a szolgáltatóknak egyénileg kell leszerződni a NEAC-kal, ami egy nagyon-nagyon nehéz és bonyolult folyamat. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy elmondhatjuk, hogy a hozzánk terápiára járó páciensek ingyenesen vehetik igénybe ezt a fajta egészségügyi szolgáltatást és ellátást, de természetesen ezen kívül is nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy ennek a finanszírozási része megvalósuljon, hiszen a NEAC támogatás az csak kismértékben járul hozzá az egész tevékenységnek a fenntartásához.
Ezt a célt szolgálja most az OTP Bank adományozási programja, amely során a szövetség is forrásokhoz juthat?
A mostani adománygyűjtéssel és a mostani adományozási programmal egyrészt igyekeznek támogatni a nálunk zajló konkrét lovasterápiás munkát. A Fóti Központban a lovasterápia mindhárom ága működik, a hipoterápia, ahol főleg mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkozunk, elérhető a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, ahova különböző problémákkal jönnek tanulásban, vagy értelmileg akadályozott páciensekkel foglalkozunk, látás, akár hallássérültekkel, beszédproblémákkal küzdőkkel, autizmussal élőkkel, és működik a harmadik terápiás terület is, a pszichológiai lovasterápia, ahol pszichológus kollégák nyújtják a terápiát, és főleg a különböző pszichés zavarokkal élőkkel foglalkoznak, és nekik igyekeznek segíteni. Az adományprogramnak a másik célja pedig a szeptemberi rendezvényünknek a támogatása. Immár 22. alkalommal fogunk rendezni egy nemzetközi díjlovaglóversenyt, egy nemzeti díjlovaglóversenyt, de a kettő mellett a legfontosabb számunkra a sérült gyerekek lovasterápiás versenye. Ez szeptember 18 és 20-a között lesz, és a tavalyi évben is több mint 200 kisebb és nagyobb gyerek látogatott el hozzánk erre a versenyre, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az idei évben is egy nagyon népszerű rendezvény lesz, aminek a célja nem csak az, hogy a szakmabelieket összehozza, ugye itt eljönnek ide a versenyzők, a versenyző gyerekek, fiatalok, családtagjai, a szakmabeli kollégák találkozhatnak itt, de ugyanakkor a résztvevők találkoznak élmezőnybeli díjlovasokkal is, és azt gondoljuk, hogy mindez segíti a sérült embereknek a társadalmi elfogadottságát, és hozzájárul az esélyegyenlőségük megteremtéséhez.
A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnökét, Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát hallották.
Családi hét.
Bár a legtöbb szülő próbálja korlátozni a képernyőidőt, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése szerint a digitális eszközöket használó óvodások 11%-ának már saját okostelefonja vagy tablete van. Ez az arány az óvodáskor végére 6 éves korra eléri a 25%-ot, mondta Mayer Endre, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának helyettes vezetője, Szabó Gergő interjúja.
Azt az eredményt hozta a kutatásunk, hogy az óvodáskorú gyermekek közül minden 10 gyermek közül egy más saját készülékkel rendelkezik, illetőleg 10 gyermek közül 9 rendszeresen használ digitális eszközöket. Az óvodáskorú gyerekeknek nagyon nagy része már 4 éves korában megkapja az okostelefonját. Nagyon nagy különbség van a között, hogy a gyermek, illetve egyébként ugye a családja vidéken vagy nagyobb városban él, illetve egyébként a szülők életkora és az iskolai végzettsége is nagyban befolyásolja azt, hogy a szülők mennyire szigorúak a képernyő használat tekintetében, vagy mennyire megengedőbb. Azt látjuk, hogy a kisebb településeken, illetve ugye általában a fiatalabb szülők megengedőbbek, az iskolai végzettségnél pedig azt látjuk, hogy ameddig a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők általában szigorúbbak a képernyőidővel kapcsolatban, és hetente átlagosan legfeljebb 5 órát engedélyeznek képernyő használatot az óvodáskorú gyermeküknek, addig ez az alsófokú végzettséggel, vagy akár még egyébként átiskolai végzettséggel sem rendelkező szülők esetében már a heti általános 10 órát meghaladja. Hozzá kell tennünk, hogy viszont az alsófokú végzettségek esetében a motiváció, hogy engedélyebbek a gyermekkel, kifejezetten egyébként a készségfejlesztés és a tanulási lehetőségeknek bővítését szolgálja.
A szülői mintaadást és példamutatást is vizsgáltak. Mennyire tudatosak a szülők a felmérés szerint?
gyakorlatilag a szülőknek a kb. 60%-a élesen látta, hogy nagyon nagyban függ a gyermek tudatos média használata és a képernyőidőnek az időtartam is attól, hogy a szülő mennyire aktívan használja a okostelefonját, tabletjét, mennyit tölt egyébként közösségi média előtt a gyermek jelenlétében. A kutatás azt is kimutatta, hogy azért a szülőknek a 60%-a rendszeresen akár egy órát meghaladóan is intézte a saját ügyeit, csetelt ismerősökkel, kollégáival, adott esetben egyébként közösségi médiát használt a gyermek jelenlétében. Nyilván a gyermekek szempontjából rendkívül fontos, hogy ha azt látják, hogy a szülő, apa, anya is használja egyébként a telefonját, akkor nyilván ők is motiváltabbak lesznek, hogy ugyanúgy csináljanak, ugyanúgy tegyenek, és ők is használják az okos eszközüket.
Mennyire lehet edukálni a szülőket, mert elsősorban talán őket kellene?
Nagyon fontos a szülők edukálása. Elsősorban online forrásokból szoktak tájékozódni a szülők, ugyanakkor azt az igényt erősen megfogalmazták a résztvevő szülők a kutatás során, hogy óvodapedagógusoktól és védőnőktől is szívesen várnának intézményi segítséget, hogy hogyan tudnák kezelni megfelelő módon a gyermekek okos eszköz használatát, hogyan tudnák ezeket a szabályokat betartani. Nincs a szakmai piacon olyan kiadvány, amivel ezzel foglalkozna méretben, hogy ezért volt az, hogy az Esterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen létrehoztuk az Óvodások és a Média című kiadványt, amely szakembereknek ad segítséget a gyermekek digitális eszköz használatában és a szülők ezzel kapcsolatos attitűdjeivel kapcsolatban. Ez az nmhh.hu kiadványok a menüpontjában elérhető. A szülőket pedig a gyermekaneten.hu honlapunkon elérhető tartalmakkal szeretnénk támogatni.
Ha már ilyen kiskorban a gyermekek okos eszközöket használnak, akkor hogyan tudnák ezt a szülők biztonságosabbá tenni számukra?
Nagyon fontos egyébként, hogy azt javasolnánk a szülők számára, hogy lehetőség szerint figyeljenek oda a gyermekek megfelelő fizikai aktivitására. Ugye a képernyő használat igazából azért tud veszélyes lenni óvodáskorban a gyermekek egészséges fejlődésére, mert ilyenkor még a fizikai mozgásnak egy nagyon nagy szüksége van a gyereknek a fizikai mozgásra, és ebben gátolja meg a képernyő előtt töltött idő. Ugye a gyermekek túlzott képernyő használata esetén a szülők rendszeresen beszámoltak a gyermekek agresszivitásáról, feszültségéről, nehezen tudnak egyébként a képernyőn leválni, ami szintén egyébként ugye az aktív fizikai mozgásban korlátozza és csökkenti ennek az idejét is. Nagyon fontos, hogy adjon a szülő valamilyen alternatív családi aktivitást, egy közös tevékenységet, akár egyébként egy közös filmnézést, hogy a képernyődő családidővé változtassuk át, akár egyébként egy közös játékot a mesék nézése közben, amely segíteni a gyermeknek az egészséges fejlődését.
Mayer Enrét, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának helyettes vezetőjét hallották.
Családi hét.
Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt. Az NMHH legfrissebb kutatása a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutat rá. Kalapos Mihály, Ságvári Bencét, a Fabrikula Kutatóintézet ügyvezetőjét, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának professzorát kérdezte.
Azt vizsgáltuk, hogy konkrétan milyen alkalmazásokat és mennyi ideig használnak az emberek a telefonjukon. Ezt egy viszonylag egyedi módszerrel tettük, mert egy saját fejlesztésű alkalmazás futott több mint 500 ember telefonján több mint két héten át, nem olyan régen, tehát másfél évvel ezelőtt, tehát ez egy viszonylag ilyen szemben egy friss kutatási adatnak nevezhető. Ebből a említett a digitális DNS-ből tulajdonképpen vissza lehet fejteni azt, hogy kinek milyen idézelmen digitális életstílusa van, tehát azt az eszközt, amit okostelefonnak nevezünk, és ami egyébként most már átlagban naponta 3 órát mindenkinek elvesz az életéből, hogy ez a 3 óra hogyan oszlik meg. Ezt vizsgáltuk, és ebből vontunk le mindenféle következtetéseket.
Ugye a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében zajlott ez a kutatás, és akkor mi mindenre jutottak, kezdve a napi képernyőidő használatát?
Igen, arra jutottunk, hogy nyilván ez a napi képernyőidő, ez egy nagyon általánosító átlag, tehát emögött nagyon tág egyéni használati szokások vannak. Ha ezeket a társadalmi csoportokat nézzük, akiket mi külön vizsgáltunk, ami mondjuk egy képzeletbeli társadalmi hierarchia egy létre, ahol ennek a tetején a magasan képzett értelmiségi foglalkozásokat találjuk, az alján pedig a szakképzetlen munkásokat. Ez egy bevett módszertan, ez semmiféle értékítéletet nem fejez ki, egyszerűen így struktúrálik a társadalom. Tehát ha ezek alapján, a kategóriák alapján nézzük, hogy ki mennyi időig használja a telefonját, akkor azért vannak eltérések, és nagyjából az az alapállítás, hogy minél lejjebb megyünk ebben a képzeletbeli társadalmi létrán, annál inkább növekszik a az okostelefonnal eltöltött idő, ami egyébként viszont csalóka, mert ez nem azt jelenti, hogy aki magasan képzett, az kevesebbet használja a telefonját. Így állításként igaz, de emögött az is van, hogy ez a társadalmi csoport az, aki egyébként mindenféle más eszközt is napi szinten adott esetben sok órán keresztül használ a munkájához. Tehát valójában messziről nézve azt mondhatjuk, hogy a digitális eszközök használata itt a társadalmi csoportok között nagyjából kiegyenlített. Igazából az a kérdés, hogy ki hány eszközt használ.
Mik voltak a legmarkánsabb törésvonalak?
A legmarkánsabb törésvonal azokon nem az időben van, hanem a célban. Tehát abban, hogy ki mire használja a telefon. Tehát, hogyha kivesszük azt, hogy az életkor nem számít, kivesszük azt, hogy ki milyen eszközöken éri el még az internetet, akkor azt látjuk, hogy minél inkább lefele megyünk ezen a társadalmi hierarchián, annál inkább nő a játéknak a jelentősége, és annál inkább nő egyfajta passzív tartalomfogyasztásnak, ami azért jó eséllyel social media használatot jelent, ennek a nagyságrendje a képernyő időben, és minél inkább feljebb megyünk ezen a képzeletbeli társadalmi hierarchián, annál inkább kerülnek előtérbe az úgynevezett funkcionális használati módok, tehát amikor valaki valamilyen ügy elintézésére, valamilyen módon a saját képességei kiterjesztésére használja a telefont.
Például pénzügyi tudatosság, ugye?
Például pénzügyi tudatosság, különböző vásárlások, foglalások, adott esetben online tanfolyamok, vagy valamit az ember, amikor meg akar tanulni, vagy utána akar nézni. És ez elvezethet ahhoz a kérdéshez is, amiként nagyjából több évtizede az egyik alapkérdése a digitális technológiák terjedésének, hogy akkor ezek az eszközök, amik itt sorra jelentek meg az életünkben, kezdve az internettől, és most egyébként az okostelefonon át az mesterséges intelligenciáig, ezek azt okozzák, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek kisebbek lesznek, tehát azok, akik eddig hátrányban voltak, azok a technológiára rácsatlakozva, azt okosan használva ebből a társadalmi egyenlőtlenségből valamennyit le tudnak faragni, ez az egyik állítás. A másik pedig az, hogy egyfajta ilyen Máté hatásként az, aki eddig is több erőforrással rendelkezett, akinek jobb volt az ellátottsága, jobb volt a rálátása ezekre a technológiákra, az ebből a digitális térből is valójában több hasznot tud húzni, ami összességében meg azt jelentheti, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek nem csökkennek, hanem inkább stagnálnak, vagy adott esetben még növekednek is.
Ságvári Bencét, a Fabrikula Kutatóintézet ügyvezetőjét, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának professzorát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Magyarországon május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekeket.
Ilyenkor központi szerepbe kerülnek a gyermekek, egy nap dedikáltan róluk szól. A gyermekek átérezhetik azt, hogy ők értékesek, fontosak.
Május 31-ig a Magyar Lovasterápia Szövetség is támogatható az UTP adományozási programján keresztül.
Ugye a lovasterápiának az a különlegessége, hogy itt a páciensek jönnek ki a lovardákba, és itt egy természetközeli helyzetbe kerülnek.
Bár a legtöbb szülő próbálja korlátozni a képernyőidőt, az NMHH felmérése szerint ez már óvodáskorban sem igazán sikerül.
Minden 10 gyermek közül egy más saját készülékkel rendelkezik, illetőleg 10 gyermek közül 9 rendszeresen használ digitális eszközöket.
Egy friss kutatás a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutat rá.
Minél inkább feljebb megyünk ezen a képzeletből társadalmi hierarchián, annál inkább kerülnek előtérbe az úgynevezett funkcionális használati módok, tehát amikor valaki valamilyen ügy elintézésére, valamilyen módon a saját képességei kiterjesztésére használja a telefont.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.